Halleluja, dicsérünk téged, Atyám. Köszönjük, Uram, a te kereszted munkáját. Hálát adunk neked. Atyám, mielőtt a mai üzenetet átadnám, kérlek, hogy szenteld meg a te igédet, mert szent a te igéd. És köszönjük, Atyám, hogy ez a mai üzenet a Szent Szellem által úgy jön elő, hogy megértést kapjunk, hogy növekedést kapjunk, hiszen nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk. Te vagy az, aki bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz nekünk, hogy növekedhessünk te benned, hogy növekedhessünk a veled való közösségben, az egymással való közösségben, hogy jobban megismerhessünk téged, és hogy a világ világossága tudjunk lenni, hogy tudjunk világítani a sötétségben. Atyám, és tudjuk, hogy a te igéd az világosság. A te igéd az világosság. Köszönjük neked a te igédet, Atyám, és mindenért neked adunk hálát a mai napon is. Minden megértésért, minden kijelentésért, és mindazokért a jó dolgokért, amit elkészítettél a mai napon a számunkra. Köszönjük ezt neked, drága Úr Jézus. Hálát és dicsőséget adunk neked. Örökkön örökké. Halleluja! Köszönjük szépen a dicséret szolgálatát. Kérjük benneteket, hogy foglaljatok helyet. Hozzá is fognék a mai üzenethez. Ma úrvacsorát fogunk venni, de nem most, hanem majd az üzenet után fogjuk ezt most kivételesen megtenni. Hiszen a mai üzenet erősen kapcsolódik az úrvacsorához. Hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre vesszük az úrvacsorát, és már úgy többször előjött bennem, hogy lassan ez kezd egy ilyen rituálévá válni, kezd ellaposodni, és úgy hiszem, hogy az Úr fölintotta a szívemet arról, hogy egy kicsit az úrvacsorának jobban a mélyére nézzünk, hogy az úrvacsorát ne pozícionáljuk se fölül, se alul, hanem a helyén kezeljük mindazt, amit az úrvacsorában kaptunk. Az úrvacsorát rengeteg hit, hiedelem, tradíció, mítosz, legenda, sok esetben mágia, és sok olyan minden lengi körül, hogy kell, hogy erről beszéljünk időről időre, hiszen szeretnénk elvenni mindannak az áldását, amit Isten adott. És az úrvacsorában áldást tudunk venni, és én hiszem, hogy ez a mai üzenet, amivel készültem, a hasznunkra, javunkra lesz, és meg fog áldani bennünket, és meg fog áldani mindannyiunkat. Mert egy olyan módon szeretnék beszélni az úrvacsoráról, ami talán innen itt még nem hangzott el, hiszen tudjátok, hogy az új szövetségnek, az ószövetség előképe, a zsidó 10-ben írva van, hogy az Ószövetség, hogy az eljövendő javaknak az csak az árnyéka, az előképe. És gondolom azt is tudjátok, hogy a korai tanítványoknak, Krisztus első tanítványainak nem volt újszövetségi bibliája. Ők az Ószövetségből, a törvényből, a Tórából és a prófétákból prédikálták a Krisztust. Az első írásos anyagok talán a Krisztus feltámadása utáni 30 évben történt. Tehát ővelük nem tudott előfordulni az, hogy föllapozták mondjuk az első korintuszi levél 11. részét, és fölolvasták az úrvacsorát belőle, mert hát nem volt nekik ilyen. Tehát sokkal később íródtak. Mi ma nagyon könnyű helyzetben vagyunk, ugye az úrvacsorát azt általában az első korintuszi levél 11. részéből szoktuk fölolvasni, ezt ma is meg fogjuk tenni. De az vajon eszetekbe jutott-e, hogy Jézus nem így vette az úrvacsorát, amit akkor nem is úrvacsorának neveztek, hanem pászkának. Meg fogjuk nézni egy kicsit ma, én is azt szeretném tenni, hiszem, hogy úgy fog előjönni ez az üzenet, ahogy az Úr szeretné, hogy ma egy kicsit én is a törvényből prédikálom a Krisztust, a Tórából, Mózes első és második könyvében, hiszen az egész könyv, az egész Biblia nem szól másról, mint Jézusról szól. És meg kell, hogy lássuk az Ószövetségben is a Krisztust, és én hiszem, hogy egy mélyebb megértést kapunk az úrvacsoráról, az Úr Jézus Krisztus megtört testéről, a kiontott véréről, amiről szó van a mi esetünkben, akkor ez nagyon-nagyon sokat fog nekünk segíteni. És azért is terveztem a végére, hiszem, hogy másképp fogsz hozzányúlni a kenyérhez, és másképp fogod venni a bort, hiszem, hogy Isten erről kijelentést fog adni nekünk a mai napon. Tehát amit föl szoktunk olvasni, ez már szinte egy hagyományjá vált, és én most is fölolvasom ezt, és a mélyére fogunk nézni. Azt tudjátok, amit most felolvasok, az csak egy rövid kivonata annak, ahogy Jézus és a tanítványai ünnepelték a Páskát. A Páska asztal az nem ilyen picike asztal volt, mint ez, és nem csak a kenyér meg a bor volt rajta, hanem sokkal-sokkal több minden más. Ez már csak egy kivonata és a lényege annak, amit az Úr vacsora, pontosan a Páska vacsora jelentett. Na nézzük ezt a részt, 1 Korintus 11-24. Azt mondja, 23-tól kezdjük. Mert én is az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úr halálát hirdessétek, míg eljövend. Hát ez vagyon nekünk megírva az új szövetségben, de nézzünk egy kicsit a mélyére. Miről szól az Úr vacsora? Az Úr vacsora az Jézus Krisztus megtört testéről, Jézus Krisztus szenvedéséről szól. A test az maga bennünket is jelképez, mert mi vagyunk a Krisztus teste, jelképezi az ő testét, az ő megtört testét, és írja a Biblia, hogy ő fölvitte a testébe a bűneinket a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeiben gyógyultatok meg. És beszélünk a második esetben a vérről, a Jézus Krisztus véréről, a kiontott vérről, ami a szövetséget jelképezi, ami a szövetség vére. Na nézzünk egy kicsit az elejére, ma leginkább a vér részét szeretném kiemelni, a tanításnak azt a címet adtam, hogy a szövetség vére, de azért beszéljünk egy kicsit a testről is. Ugye látjuk azt, hogy Jézus mielőtt megölték, mielőtt kifolyt a szövetség vére, mielőtt ez a szövetség, ez az örök szövetség megkötetett volna, látjuk azt, hogy Jézus borzalmas kínokat szenvedett a kereszten. Megkínozták, leköbdösték, úgy bántak vele, mint egy bűnözővel, két lator közé kifeszítették, két bűnöző között, és előtte megalázták, leköbdösték, arcul verték, megkorbácsolták, töviskoronát húztak a fejére, kigúnyolták, nádpácát adtak a kezébe, gúnyolták, és elutasították Jézust. Még Pilátusnak is nagyon kellemetlen volt a dolog, hiszen látta, hogy ez az ember ártatlan. Nem akarta elítélni, már mindenfélét kitalált, még azt is, hogy a zsidók szokása szerint válasszanak, vagy engedjék el egy Barnabás vagy Jézus között lehetett választani, de a tanács, a Sanhedrin eldöntötte, a zsidók eldöntötték, hogy Jézusnak meg kell halni. Hogy miért kell meghalni, azt még nem tudták, de azt tudták, hogy meg kell neki halni, és inkább Barabást választották. Ezzel az volt az üzenet, hogy még nekünk ez a bűnös, ez a bűnöző is jobb, mint ez a Jézus. A kérdés az, hogy miért kellett Jézusnak ilyen kínokat elszenvedni? Miért kellett ennyit szenvedni? A kérdés is azért is aktuális, mert ha megnézzük, ha visszamegyünk a korábbi áldozatokra, ha megnézzük az előképet, ott, amikor áldozatokat mutattak be Istennek, ugye vél áldozatot kellett bemutatni, és ennek is megvan a bibliai alapja, ott nem látjuk sehol, hogy az áldozati állatokat, a bárányt megkínozták volna, megverték volna, vagy megostorozták volna, sőt, kimondottan, kifejezetten tilos volt az áldozati állatot bármilyen módon meggyötörni és megkínozni. Akkor a kérdés az, hogy miért kellett Jézusnak ennyit szenvedni? Nézzünk azért egy-két igét, most a testtel kapcsolatos igék jönnek, hát csomót fölírtam, de megyünk, nézzük meg. Tehát az ószövetségi proféciák egyértelműen kijelentették, hogy a Messiásnak szenvedni kell, és hogy a Messiás szenvedni fog. Ha Ézsaiás prófétának a könyvét megnézzük, az 50. rész 6-os igeverset, akkor írja a próféta, hátamat odadám a verőknek, arcámat a szaggatóknak, képemet nem fedöztem be, gyalázás és a köbdösés előtt. Aztán, ha az 53.3-ra megyünk, és az 5. részet megnézzük, ott 5. részt megnézzük, azt mondja, megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmaknak férfi, a betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ugye az 1 Péter 2.24 idézet az innen van. Mindezek meglettek profétálva. Tehát a messiásnak, az áldozati báránynak mind ezeknek a proféciákat be kellett, hogy töltse. Zsoltárok, a 22-es Zsoltárban is olvasunk, ami egy messiási Zsoltár, a 15, Zsoltár 22, 15-19-től, szintén a messiás szenvedésének az erőt, teljes, ugye, megjövendőlése. Azt mondja, szétfolytam, mint a viasz, kicipicamították csontjaim, szívem, mint a viasz megolvad bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezeimet, lábaimat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámultak, néztek rám, megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetettek. Ugye körülvették a gonoszok, gúnyolták a főemberek, és azt mondták neki, na, tényleg te vagy a Jézus, te vagy a megváltó, te vagy Izraelnek a szabadítója, hát akkor majd hiszünk neked, gyere le a keresztről. A két lator is folyamatosan szidalmazta őt, míg a jobb lator egy idő után magába szállt, és azt mondta, hogy oké, rendben van, azt értjük, hogy mi miért vagyunk itt, de ő büntelen. Ő büntelen. Végül is nagyon-nagyon borzalmas halált szenvedett elértünk. És maga Jézus is kijelentette, hogy szenvedni fog. Ugye a Máté evangélium 16. részében múltkor megnéztük a Péternek tett hatalmas kijelentést, és miután Péter kijelentette, megkapta Istentől, hogy ő a Krisztus, utána Jézus azonnal elkezdte kijelenteni, hogy ő szenvedni fog. A 16.21-et, ha nézzük a Mátéban, ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, és megöletni, és harmad napon föltámadni. Ugye ekkor mondta Péter, hogy távol legyen, az ne essék, az meg te veled, Uram. Mire Jézus megdolgálta Pétert, és azt mondta neki, a Szent Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert te csak a saját dolgaiddal vagy elfoglalva, és nem gondolsz az Isten dolgaira. Tehát Jézus kijelentette, hogy mindezek a dolgok meg fognak vele történni. Ugye a feltámadása után is kijelentette ezt, a Lukács 24.44-ben olvassuk, amikor már beteljesedtek Jézus szenvedései, elvégezte a kereszt munkáját, és miután feltámadt, a Lukács 24.44-ben olvassuk, és mondanékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál, a zsoltárokban, én felőlem. Ugye itt az Ézsaiás 53.4-et, az 5-öt, hogyha nézzük, hogy a kérdés az, hogy volt-e hozadéka valami Jézus szenvedésének? Mi volt a hozadéka? Vagy egyáltalán ki szenvedtette őt? Ki gyötörtette őt? Ugye nagyon sokszor halljátok ti is hitetlen emberektől, pogány emberektől, mikor beszéltek egy szeretett teljes Istenről, egy szerető Istenről, egy irgalmas Istenről. Volt már, aki azt mondta nekem, na ne beszélj nekem, hogy Isten mekkora szeretet. Hát nézd meg, mit csinált a saját fiával. Istent ilyen dolgokkal vádolták meg. Tényleg Isten tette vele, amit tett vele? Ez egy nagyon jó kérdés, és a választ az igéből fogjuk megkapni. Azt mondja, hogy az Ézsaiás 53.4, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől. Tényleg Istentől verettetett? Tényleg Istentől kínoztatott? A válasz nyilván az, hogy nem. De akkor mégis miért történt vele, ami történt? Az Ézsaiás 53.5-ben azt olvassuk, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Tudjuk azt, hogy Jézus nem érdemel büntetést. Tudjuk azt, hogy Jézus büntelen volt. Jézus nem követett el bűnt. És mégis ilyen súlyos szenvedések által kellett, hogy kifolyjon a vére. Tehát Isten követelte azt, hogy Jézus szenvedjen és így halljon meg? Hát itt a válasz minden esetben nem. Tehát itt nem egy vérbosszúról van szó, ugye gondoltam azt a címet adom neki, hogy vérbosszú, mármint a mai tanításnak, hogy vérbosszú vagy áldozat. Egyáltalán nem erről van szó, hanem pontosan arról van szó, hogy nem Istennek a követelménye volt az, hogy Jézus ennyit szenvedjen. Jézus nagyon sok, illetve Isten nagyon sokszor elmondja az igében, az Ézsaiásban is olvassuk, előtte olvassuk a királyoknak a könyvébe, Sámuel könyvébe, például Saul királynak a történetét, hogy Isten nem gyönyörködik az áldozatokba. Isten nem egy vérszomjas Isten, Isten nem egy vérbosszút álló Isten. Az Ézsaiás első részében is olvassuk, hogy nem gyönyörködöm a véres áldozataitokban. Ugye Saul az első király, aki ugye legyőzte az amálekitákat, és Isten parancsba adta nekik, hogy a prédát azt egy az egybe égessék el, semmisítsék meg. Saul viszont engedetlen volt, de áldozott Istennek a prédából. És akkor jött Sámuel proféta, és szemére vetette, hogy Isten nem ezt parancsolta neked, miért ezt tetted? De hát bemutattam áldozatot Istennek. De Sámuel proféta elmondta, hogy sokkal jobb az engedelmesség, mint a véres áldozat. Isten az engedelmességet szereti inkább, az Ézsaiásban is olvassuk, hogy a vért és az ünneplést nem kedvelem. Nem volt ez kedvére valahol Istennek. De mégis akkor miért kellett, hogy mindez megtörténjen? Tehát Jézus esetében egy dolog igaz, hogy a Jézus testi kínszenvedése az a bűneinkért járó büntetésnek a része volt. Ugyanakkor ez nem Isten bosszúállásáról, vagy Isten vérbosszújáról szól, hanem inkább az emberi gyűlöletről, a kegyetlenségről, mint az Istentől való büntetésről szól. Mit mondott Jézus? Hogy az emberek kezébe fogok adatni, a főpapok kezébe fogok adatni. És ennek is megvan az előképe, hogyha megnézzük Jobbnak a történetét, Jobb példáját, ugye Jobb, Ézsaunak volt az unokája, ő még a törvény előtt ért. Ettől függetlenül egy Isten félő ember volt. Áldozatokat mutatott be, szerette Istent, és a sátán megvádolta. Gazdag volt, jól ment a dolga, és az ördög megvádolta. Hát csak azért szeret téged, mert ennyi mindennel megáldottad. Csak a pénzedért kell lesz neki Isten. Na vedd el neki a vagyonát, vedd el, amit adtál neki, majd meglátod, hogy meg fog téged átkozni. Mondta, jó, Isten megtette, és ugye jött a próba, jött a teszt, jöttek a hírek, oda lett az egész családja, meghalt minden, oda lett a vagyona, és ugye onnan az a híres mondás, de Jobb nem átkozta meg Istent. Onnan az a híres mondás, Isten adta, Isten vette el. Tudjuk, hogy nem Isten vette el, de Jobb ezt mondta az ő akkori megértésével, hogy Isten adta, Isten elvette. Hát az ördög nem adta föl, továbbra se. Hát majd büntesd őt meg betegséggel, meg tegyél rá betegséget, majd meglátod, hogy akkor meg fog téged átkozni. És a Jobb esetében látjuk, hogy mi az, amit, mikor valaki a sátánnak, az ember gyilkosnak a kezébe kerül, hogy mit tesz vele az ördög, mit tesz vele a sátán. De látjuk azt, hogy Jobb kiállt a próbát, és Isten hatalmasan megjutalmazta, hiszen kétszer annyia lett, mint korábban volt. Jobbnak a története egy siker történet, és egyben előkép is. Látjuk azt, hogy a sátán volt az, aki ezeket a borzalmas kínokat, ezeket a borzalmas szenvedéseket rámérte az Úrra. Tehát nézzük meg. Az engesztelhetetlen kínzás, a bántalmazás mögött minden bizonnyal a sátán Istennel és a Jézussal szembeni határtalan gyűlölete áll. Nem Isten verte, nem Isten kínoszta, nem Isten gyötörte.
Amikor azt mondták neki, hogy ha te vagy a megváltó, te vagy tényleg az Izrael szabadítója, gyere le onnan. Mit gondoltok, le tudott volna jönni? Meg tudta volna tenni? Meg volt hozzá hatalma? Meg volt hozzá hatalma. Egy óriási kísértés volt. De az áldozatnak a nagysága pontosan abban áll, hogy ő meg tudta volna szabadítani magát, de ő ezt nem tette. És ennek a történetnek is van egy előképe, mindjárt oda fogunk érni, nem akarok előre szaladni. Tehát Jézus szenvedése végső soron a bűnös ember, a Szent Isten iránti gyűlöletének és a dühének a megnyilvánulása volt. Ugye volt egy előkép, hogyha ha megnézzük az előképet az Ószövetségben, a vérszövetségre szeretnék rátérni. Tehát Jézus Krisztus a testében borzalmas kínokat, borzalmas fájdalmakat, borzalmas megaláztatást és kínokat szenvedett el. És tudjuk, hogy mindezt a sátán művelte vele, a sátánnak a gyűlölete tette vele mindezt. Nézzük meg az ábrahámi szövetségét. Mielőtt ezt megtennénk, lapozzuk el a Bibliánkat a 3 Mózes 17-ben. És a 11-es igevers, ez már elhangzott az elmúlt hetekben, de még egyszer nézzük meg. A vérszövetségről szeretnék szólni néhány szót, hiszen az úrvacsorában benne van a vér, ami a szövetség vérét jelenti. Hát minden szövetség az Ószövetségben vérrel pecsételtetett meg szinte. Én most nem mennék vissza Ádámig, ott is jelen van a vér, miután elbuktak, Isten bőrruhába öltöztette őket. Tehát nyilván ott is valami állatot le kellett ölni ahhoz, hogy bőrruhát tudjon rájuk adni. Most nem mennék el Noéhoz, hanem kezdjük Ábrahámnál, de előbb nézzük meg a 3.17.11-et. Mert a testnek az élete a vérben van. Én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. A testnek az élete a vérben van. Tehát ezért adta oda Isten értünk az Urat. Vannak olyan tanítások, hallottam olyat, hogy vannak olyan testvéreink, akik úgy hiszik, hogy Jézusnak a vérvonala egyáltalán nem számít, hanem hogy felülről kell megszületni, mert nem a bűnös vér, vagy a nem bűnös vér, amelyik el tudja mosni az eredendő bűnt. Hát ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz állítás, és nem állja meg a helyét, hiszen ha Jézus, ugye testnek az élete a vérben van, nagyon fontos, az előképeknél látjuk az állatoknak, a bakoknak, a bikáknak a vérét, amelyek nem egyenlő értékűek az embernek a vérével. Ez most lehet, hogy az állatvédőknek egy rossz hír, de akkor is ez így van. Tehát a bakoknak, a bikáknak, a tulkoknak a vére csak befedezni tudta a bűnöket, ezek mind-mind-mind előképek. Ha Jézus bűnös, ugyanúgy születik meg, és benne ugyanúgy ott van a bűnös vérvonal, akkor senkit nem tud megváltani, mert ő maga is bűnös. Pontosan ezért a papok, amikor bemutatták ezeket az áldozatokat, akkor saját magukat kellett megtisztogatni, megtisztítani, vérrel megszentelni, és végig az Ószövetségben látjuk a szerepét a papi szolgálatnál a vérnek. És a Jézus vére azt mondja, hibátlan, tökéletes, szeplőteren bárány vérén váltattunk meg. Pontosan azért született meg felülről Jézus, hogy az ő vére ár lehessen érettünk. És tudjuk azt, hogy Jézus áldozata az egy helyettesítő áldozat volt. Ő nem volt bűnös, ő helyettünk halt meg, ő a mi bűneinkért adatott halálra, mint olvastuk Ézsaiásnak. Tehát a testnek az élete a vérben van, oltárra adtam néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért. Egy engesztelő áldozatról van szó, tehát nem egy vérbosszúról van szó Isten részéről. Na nézzük meg, menjünk el a Mózes első könyvébe, egy kicsit lapozgatni fogom veletek én is a Bibliámat. És nézzük meg a 15-ös részben, amikor az Úr szövetséget köt Ábrahámmal. Innen fogunk indulni, mert valójában ettől a szövetségtől indul igazándiból a vérszövetség, és ebben a szövetségbe kapcsolódik bele a Mózesi szövetség, és ahogy véget ért a Mózesi szövetség, az Ószövetség, ugye Jézus vérén át mi egy új szövetségnek vagyunk a részesei, a Szent Vér, a szövetség vére által. És ahogy az írásban olvastuk, minden vérrel pecsételtetik meg. Vérontás nélkül nincs engesztelés, és nincs engesztelő áldozat. Tehát az Úr szövetséget kötött Ábrahámmal, a 15. részben olvassuk. Ugye, miről szólt a szövetség? A 15.4-ben. És íme szóló az Úr őhozzá mondván, nem lesz a te örökösöd, hanem aki a ti ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Ugye Ábrahámnak, akkor még Ábrahámnak nem volt örököse, és hogy az Eliézer leszármazottai fognak tőle örökölni mindent. Tehát Ábrahám mindenhogyan örökös szeretett volna. És kivitte, mondd el, tekints fel az égre, számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondanéki. Így lészen a te magod, és hitt az Úrnak, és tulajdonítatik az őnéki megigazulásul. Itt a 15. részben olvassuk Ábrahámnak a hitéről, és Ábrahám egyszerűen hitt Istennek, és ezt tulajdonítatik néki igazságul. Tehát Ábrahám hogyan vált igazzá? A hite által vált igazzá. És nyilván ezt a hitet megpecsételte Isten egy szövetséggel. Ketté vágtak, hát most nem akarom végig felolvasni, mert akkor nagyon kifutnánk az időből. A 9-es versben olvassuk, hoznékem egy 3 esztendős üszőt, 3 esztendős kecskét, és egy 3 esztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiat. Elhozá azért mindezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindegyiknek fele részét a másik fele résszel átellenbe helyezé, de a madarakat nem hasítá ketté. És azt látjuk, hogy a 17. részben az Úr megáldotta ezt a szövetséget. A 17-től olvassuk. És mikor a nap leméne, sötétség lett, íme egy füstölgő kemence és egy tüzes fáki, amely által megy vara a húsdarabok között. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyóvizétől fogva a nagy folyóvizig, az Eufrátesz folyóvizéig. Tehát látjuk, hogy Isten itt egy áldozat révén, egy több állat feláldozásával kötötte meg a szövetséget. Mi volt a lényeg? Az, hogy az állat vérének ki kellett folyni. Tehát minden állat áldozatnál, vagy pontosabban minden áldozatnál a vérnek ki kellett, hogy folyjon az áldozat vére. No, menjünk tovább, és nézzük a 17-es fejezetben, azt olvassuk, hogy Isten adja a körülmetélés szövetségét a 17-11-ben. És metéljétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és ez lesz köztem és közted való szövetségnek a jele. Tehát az ábrahámi szövetség is vérrel köttetett meg, ugye is Ábrahám részéről adatott a körülmetélés szövetsége. Tehát ez a szövetség is vérrel pecsételtetett meg. Ezt csak azért olvasom nektek, hogy lássátok az előképeket, hogy mindenhol jelen van a vér, mint ahogy az úrvacsorában is megemlékezünk a Jézus véréről. Aztán utána történt valami, tehát tudjuk, hogy eltelt egy kis idő, és az ígéret nem teljesedett be. Erre Sárának támadt egy ötlete, hogy ott van a szolgáló, ott van a Hágár, Ábrahám bemegy hozzá, és majd biztos Isten így akarja beváltani az ígéretét. Látjuk, mi van abból, amikor az ember Istennek akar segíteni, abból mindig csak a kalamajka van, és mi történt? A szolgálótól lett Ábrahámnak egy gyereke. De ez nem az ígéret gyermeke volt, ez nem az az örökös volt, amit Isten megígért, hanem ez Sárának a találmánya volt. Aztán felnőtt a gyerek, és Ábrahám, amikor 99 éves volt, akkor ugye jöttek az angyalok, megjelentek neki, és mondta, hogy igenis, Sárától lesz neked gyermeked. Ez a mi Istenünk. Ugye megvárta, 65 éves korában volt az ígéret, megvárta Isten, amíg Ábrahám már tényleg a saját erejéből nem tudja beteljesíteni Isten akaratát, amikor Ábrahámnak meg Sárának már elfogy az ereje, akkor következik Isten, hogy Isten dicsőjön meg, és Ábrahám folyamatosan hitt Istennek, még ha menet közben hitetlenkedett volna is. Tehát ez a szövetség, ez egy hitszövetség volt, egy vérszövetség volt. Ez a szövetség nem arról szólt, hogy Ábrahám tökéletes volt. Hogy a törvény lett volna, ha valaki bemegy a szolgálójához, ezt hogy hívják ma? Paráznaság, igaz? De nem erről szólt a szövetség. Tehát ha Ábrahám hitetlenkedett is, ha Ábrahám céltévesztett is, Isten egy hűséges, szövetséges maradt. Mert Isten beteljesíti az ő ígéretét. És tudjuk azt, hogy megszületett Izsák, és hát baj lett Hágárral, és baj lett Iszmaillal, mert hát folyamatosan ugye gúnyolták egymást, és folyamatosan piszkálta a szolga az örököst, és mondta Sára mondta Ábrahámnak, hogy üzd el a szolgálót, és üzd el a fiát. Tehát Ábrahám az csak egy apa volt, csak egy szeretőszívű apa volt, és akárhogy is vesszük, akár szolgáltól, akár honnan volt a gyerek, mégiscsak szerette Iszmaílt, és hát imádkozott Istenhez, mit csináljak, mit tegyek. Erre mit mondott neki Isten? Hát amikor Sárára hallgattál, hogy menj be a szolgálóra, akkor hallgassál rá most is. Igen, is hallgass az asszonyra, és üzd el őket. Fájó szívvel fájt, gondolom, szétszakadt Ábrahámnak az atyai szíve, de megtette, amit Isten mondott. És látjátok, ez nagyon fontos az Ábrahámnak a hite, hogy megtette, amit Isten mondott. És ugye ekkor Iszmaílon 14 éves lehetett körülbelül. Aztán növögetett szépen a gyerek, és egyszer csak Isten előáll valamivel. Hogy azt a Izsákot, ugye az Izsák az a Iccák, az a nevetésnek, a fia nevetésnek a gyermeke, azt a fiadat, akit te nagyon szeretsz, már ez az egyetlen fia maradt csak, akiben minden reménysége volt, akit szeretett, és amiért imádkozott, amiért hosszú éveken, évtizedeken keresztül kitartott és megállt hitben. Egyszer csak Isten azt mondja, hogy vedd Izsákot és áldozd föl nekem. Hát ez nem egy kis kérés Isten részéről. Itt Ábrahámnak a hite nagyon-nagyon meg lett próbálva, és a 22. fejezetben olvasunk Izsák feláldozásáról, hogy Ábrahám nem gondolkodott semmit, fogta a gyereket, hátára tette a tűzifát, és elment a szolgáival együtt, mentek a mai Mória hegyére, és mondta a szolgáknak, itt figyeljétek Ábrahámnak a hitét, várjatok meg itt, fölmegyünk a hegyre imádkozni, és visszajövünk. Visszajövünk. Ez valamit mutat Ábrahámnak a hitéről. Ugye az új szövetségben olvasunk a farizeusokról, meg a szadaceusokról, és a szadaceusok nem hittek a feltámadásban, mert a szadaceusok semmiben nem hittek, ami nincs megírva a Tórába, a Mózes 5 könyvében. Mivel hogy a Mózes 5 könyvében ők nem látták a feltámadást, ezért ők nem hittek a feltámadásba. Tudjuk, hogy Jézust megkísértették. De itt van a feltámadás. Mert Ábrahám hitt a feltámadásban. Ábrahám hitt a feltámadásban, és a zsidókhoz írt levél 11. rész 17-es, 19-es ige verse ezt rögzíti is. Azt mondja, hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot próbára tévén, és az egyszülötte vitte áldozatul, aki az ő ígéreteket nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. Úgy gondolván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Tehát látjátok, hogy Ábrahámnak a hite a feltámadásban van. Ahhoz, hogy mi üdvözüljünk, most egy kicsit előre szaladok, mibe kell hinnünk? Ahhoz, hogy Jézus Isten fia, Jézus meghalt, de leginkább abban, hogy Jézus feltámadt. Tehát látjátok, hogy Ábrahámnak hasonló volt a hite, ugyanolyan hite volt, és ez a hit igazította őt meg. Valójában a hite által került be a szövetségbe. És a hite tette alkalmassá arra, hogy azokat a hit cselekedeteket meg is tegye, amiket Ábrahám megtett. Tehát végül is tudjuk azt, hogy Isten nem azt mondta neki, és itt most térjünk vissza egy kicsit Jézus szenvedéseihez, csatoljunk vissza az elejéhez, hogy miért kellett Jézusnak szenvedni? Látjátok, hogy itt Isten nem mondta azt Ábrahámnak, hogy Izsákot előbb kínozd meg, verd agyon, köbdösd le, és nem tudom, miket csináljál vele. Csak egyszerűen ahhoz, hogy a szövetség létrejöjjön, az áldozatnak a vére ki kellett, hogy folyjon minden esetben. Ezt minden ószövetségi áldozatnál látjuk. Tehát a vér által szerzett engesztelést az áldozat. Aztán menjünk tovább. Tudjuk azt, hogy ez a szövetség, ott olvassuk már az 1 Mózes 15-ben, hogy Isten kijelentette Ábrámnak, hogy a te magod jövevény lesz idegen földön, de majd betelik a 400 év, és utána meg fogom őket szabadítani. Aztán azt látjuk, hogy jött egy következő szövetség, és itt egy kicsit eljutunk mindjárt a Páskához, és hiszem, hogy jut időm arra is, hogy megnézzük az ószövetségi Páska miként zajlott le, nem is teljességében, de úgy a főbb részeit át fogjuk tekinteni. Ugye itt az egyiptomi kivonulásról van szó. Tudjuk azt, hogy 70-en József révén eljutottak Egyiptomba, éhség lett Kánaán földjén, de Isten már előre gondoskodott a szabadítóról, a szabadításról, hiszen József a fáraó után az első ember volt Egyiptomba, és az éhség miatt ugye elmentek Egyiptom földjére, hogy élelmet szerezzenek, és ott is ragadtak 70-en. Aztán meghalt az előző fáraó, és közben elfelejtették a Józsefnek a jó tettét, jöttek a további fáraók, és a nép pedig szaporodott, növekedett, gyarapodott, és nagyon-nagyon nagy néppé nőtte ki magát Izrael, és sokan lettek, és kezdtek irigykedni rájuk, és mivel ott rabszolgák voltak, egyre nehezebb terheket tettek rájuk, ahhoz, hogy megakadályozzák a további szaporodást, az első szülött fiaikat meg kellett ölni, és Izrael fiai fölsírtak Istenhez. Mit írott a Biblia? Hogy miről emlékezett meg Isten? Az Ábrahámnak tett ígéretéről. Látjátok Ábrahámnak a hitét, hogy az Ábrahámnak hite abban volt, hogy lehetetlen az, hogy amit Isten megígért, hogy az benne teljesíteni, ha kell, még a fiát is föltámasztja. Nem számít, hogy mi módon, hogyan, de az lehetetlen dolog, hogy Isten ígérete benne teljesedjék. És ezt látjuk, hogy ahogy fölsírtak Istenhez, akkor Isten egyből cselekedett. És már Isten előkészítette, és ugye Mózest arra hívta el, akit a fáraó lánya, szinte fáraó fiaként nőtt, meg akit meg kell nőtt föl, akit meg kellett volna ölni, de Isten megmenekítette, és ismerte Egyiptom minden tudományát, jártas volt a hadvezetésben. Tehát Isten kiképezte Mózes már arra a feladatra, jóval korábban, amire elhívta. És tudjuk, hogy el kellett menni a fáraóhoz, azt is tudjuk, hogy Isten megjelent neki a Sinai hegyen tűzlángjába, és mondta Mózes, hogy hát én nekem már volt elegem Egyiptomból, ugyanis ott ő hústestből meg akarta oldani azt, amivel ő Isten megbízta, ő ott rendet akart csinálni közöttük, fájt Mózesnek a szíve, hogy gyötrik az ő népét, és megölte az egyik felügyelőt. Aztán másnap vitatkoztak ott az ő testvérei, és közéjük állt, aztán jó, leteremtették Mózes, hát ki vagy te, hogy te itt bíráskodsz fölöttünk, vagy engem is meg akarsz ölni, mint azt az egyiptomit. Hát kiderült az, hogy mit tett, és el kellett, hogy meneküljön. És elmenekült a Sinai hegy lábához, elmenekült Jetróhoz, és ott őrizgette hosszú-hosszú éveken keresztül a későbbi apósának, Jetrónak a juhait. És ugye fölment a hegyre, és ott Isten megjelent neki tűzlángjába, hogy már pedig te fogod megszabadítani Izraelt. Mózes, én már jártam ott, tudom, hogy mi a helyzet, én nem akarok oda menni. Mindenféle kifogást hozott, nehéz ajkú vagyok, stb. De lényeg az, hogy Isten elküldte és mondta, nem baj, ha te nehéz ajkú vagy, hát kiadott nyelvet, meg kiadott szájat az embernek, ha nem én. Na, ott van a te bátyád, és majd Áron, és majd Áron fog beszélni, én pedig veled fogok beszélni. A lényeg az, hogy Isten elmondta neki, hogy a fáraó szívét meg fogja keményíteni, és nem fogja egyszerűen elengedni a népet, és ugye 10 csapást, ítéletet hozott Isten a fáraó felett. A 10. csapástól olvasnám, és itt térünk, mert itt térünk rá gyakorlatilag a páskára. A Mózes 2. könyvének a 12. fejezetére lapozzuk oda a Bibliánkat, és ott vannak nagyon-nagyon érdekes dolgunk, és ez már innentől kezdve kapcsolódik az úrvacsorához. Ugye mit jelent a páska? Maga a páska szó, vagy a pészák szó azt jelenti, hogy elkerülni. Tehát, hogy elkerüli az ítélet Izraelnek a népét. A szónak ez a kikerülni, elkerülni. Itt egy csapásról van szó, a csapások elkerüléséről van szó. A 12. rész. Szólott pedig az Úr Mózesnek és Áron Egyiptom földjén mondván, ez a hónap legyen néktek a hónapok első, legyen néktek az esztendők hónapjai között. No, a lényeg az, hogy Isten elmondta Mózesnek, hogy meg fogja szabadítani, hogy mindenki vegyen egy bárányt, de inkább felolvasom a Bibliából, mert olyan gyönyörűen leírja, hogy úgy sem tudom szépen elmondani. Azt mondja, szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, ez a 12.3, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házhoz közel való szomszédjaival együtt vegyenek a lelkek száma szerint, kit-kit ételéhez képes számítsatok a bárányhoz. Nagyon fontos, a bárány épp hím, egyesztendős legyen, a jó közül vagy a kecskék közül vegyétek. Tehát nem lehetett akármit föláldozni Istennek, ott egy épp hím bárányt vagy kecskét kellett föláldozni. És ez legyen nálatok, őrizzétek hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete estenen, a 7. vers, itt kapcsolódik a vérhez, és vegyetek a vérből, és azon a házakban, ahhoz azt megeszik, hincsetek a két ajtófélre, és a szemöldök fára. Na, most meg kellett enniük a húst, és el kellett fogyasztani, ahogy Isten adta. 11. rész. Így módon egyétek meg azt, derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon, pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek, mert az Úr pászkája az. Mert átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, embertől kezdve a baromig, az Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok. Előtte van még egy nagyon fontos dolog a kenyérről, hogy nem szabadott kovászt tenni a kenyérbe, hanem kovásztalanul kellett elkészíteniük a kenyeret, és ezt a kenyeret föl kellett venniük a hátukra, és kovásztalan kenyérrel kellett elindulniuk a pusztában. Mit jelent a kovász? A kovásznak is jelentése van. Az 1. Korintusi levél 5. részében olvassuk, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. A kovász az a bűnnek a szimbóluma, a bűnnek a jelképen. Tehát gyakorlatilag fölkészültek az útra, és tulajdonképpen ez volt az első pászka. És Isten elrendelte a kovásztalan kenyeret, és nézzük itt a 13. igeverstől. És a vér jelül lesz néktek a házatokon, amelyből ti lesztek, meglátom a szentvért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás. Veszedelemre mindenkor megverem Egyiptom földjét. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak, nemzetségről nemzetségre, örök, rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Hogyan volt ez elrendelve? Nézzük meg. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret, míg az első napon takarítsátok el a kovászt a házaitokból, mert valaki kovászosat eszik az első naptól fogva a 7. napig, az olyan ember irtassék ki Izraelből. Tehát Isten nagyon, ószövetségről beszélek, tehát ez nem a mai napra vonatkozik ránk, tehát mikor ószövetségről beszélünk, akkor ezt mindig hangsúlyozni kell. Tehát nagyon-nagyon szigorú törvénybe adta, hogy erről a napról Mindig esztendőnként meg kell emlékezni. Ugye az első hónapnak kellett ezt a hónapot, hogy tegyék. Ugye a 10. napon vették magukhoz a bárányt, és a 14. napon kellett leölni a bárányt, 14. napon kellett elfogyasztani a pászkát. Egyébként ezt a mai napon is a zsidók így végzik el. Az első napon szentgyűlésetek legyen, és a 7. napon is szentgyűlésetek legyen. Na most, menjünk vissza egy kicsit, ugye ez el lett rendelve, és a korai tanítványok, tudjuk Jézus földi szolgálata az 3,5 év volt, minden évben ugyanúgy törvénybe volt írva, hogy ezt a páskát ugyanúgy meg kell ünnepelni. Amikor az utolsó vacsoráról beszélünk, mielőtt az igazi bárány, a páska bárány megáldoztatott, akkor előtte már néhányszor ezt a tanítványokkal megtették. Nagyon fontos volt, hogy össze kellett jönni. Ez nem volt választási lehetőség. Ami még nagyon fontos volt később, hogy nem lehetett közöttük senki méltatlan, azaz körülmetéletlen ember, aki nem zsidó volt, nem vehetett részt a páskának a megünneplésében. Nagyon-nagyon szigorú törvények írták elő, hogy ki emlékezhet meg a páskáról, ami valójában az egyiptomi kivonulásnak az emlékére történt. Ami nagyon fontos az, hogy ma is a zsidók ezt ugyanúgy művelik. Na, nézzük csak, menjünk egyelőre egy kicsit tovább. Tehát végül is kivonultak, tudjuk, hogy kivonultak Egyiptomból, és a Mózes második könyvének a 15. részében olvassuk, hogy ott már be is lázadtak mindjárt Isten ellen, mert ahogy átkeltek a Vörös-tengeren, Isten hatalmas erővel megszabadította őket, és ahogy átkeltek a Vörös-tengeren, ahogy találkoztak az első problémával, mindjárt elkezdtek lázadni Isten ellen. Amit még szeretnék megjegyezni, hogy amikor elfogyasztották a páskát, még nem volt mózesi törvény. Még nem volt mózesi törvény. És látjuk azt, hogy lázadtak. De Isten itt elmondja a 15-26-ban. Ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem engedek a ma betegségek közül rád jönni, amelyeket megengedtem, hogy az Egyiptomra jöjjenek, mert én vagyok, Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítod. Látjátok, még nem volt ószövetség, de Isten azt mondta, ha te hallgatsz, különbség van-e a között, hogy engedelmesek vagyunk, vagy nem vagyunk engedelmesek? Mert Isten akkor be tudja teljesíteni az ígéretét. Aztán a 19. fejezettől kezd izgalmas lenni a rész, mert tudjuk, hogy a 3. hónapban, miután kivonultak, 3. hónapra odaértek a Sínai pusztába, odaértek a Sínai hegy alá, még mindig nem volt törvény. Ugye az első hónap 14-én vonultak ki, hát ez körülbelül az 50. nap volt. És a 20-as fejezetben olvassuk azt, a 20. fejezetben, hogy Isten adta nekik a törvényt. Mózes mind az egész törvényt lejegyezte. Aztán Isten szólt hozzá, ez már a további részekben van, a 24. részben, hogy Isten megkötötte velük a szövetséget. Isten mondta, hogy le fogok szállni a Sionra, hívd oda a népet, előtte tisztogassák magukat, mosakodjanak le, de a hegynek a szélét nem érinthetik. Itt már ugye a törvény jelen van is, és itt megkötötték a szövetséget. A szövetség szintén vérrel köttetett meg, ugyanis 12 kőoszlopot kellett lehelyezni nemzetségek szerint, és Mózes mit csinált? Levágatta az áldozati állatokat törzsenként, a vérnek a felét fölfogta, a vér egyik részével meghintette a követ, meghintette az oltárt, meghintette a könyvet, és mindent vérrel hintett meg, majd a végén a vérrel meghintette és megszentelte a népet. Ezután történt az, hogy Mózes fölment a hegyre 40 napig, és mire lejöttek, a nép már nem tartotta meg a törvényt, lejött a kőtáblával, a kőtáblát maga Isten írta, maga Isten készítette el, de mire lejöttek, aranyborjút öntöttek. Tehát, és tudjuk, hogy azon napon meghalt 3000 ember. Tehát megkötötte a szövetséget. Na most, az ószövetség nagyon érdekes volt, mert különféle hierarchiák voltak, hogy ki hogyan közeledhetett Istenhez. Nem úgy volt csak, hogy egyszerűen mindenki oda mehetett Isten jelenlétébe. Ott már nem mehettek oda a hegyhez. Mondta Mózes, te jöhetsz, Áron, te jöhetsz, a papok jöhetnek. Isten kiválasztotta a törvényhez a papságot. A törvény a papság nélkül nincs. Tehát ezért nem lehet elválasztani a törvényt a szertartásoktól, az ószövetségi törvényt, mert az együtt van a papsággal. És csak a pap mutathatta be az áldozatot, és nem is akárkik, hanem az ároniták, vagy kohaniták, ahogy nevezzük őket, a lévi törzséből is csak az Áron leszármazottai. Elkészítette a szent sátrat, elkészítette az áldozati edényeket, elkészítette a szentét, elkészítette a szent helyet, a pitvart, mert Isten közöttük akar lakozni. De minden nap áldozatot kellett bemutatni, mégpedig véráldozatot. És nem akárki mutathatta be. Egyedül Áron volt, illetve a főpap később Áron leszármazottai, akik oda mehettek Isten jelenlétébe. Egy évben egyszer. Nem volt az, hogy megyünk oda Istenhez. Nem úgy volt, hogy beszaladgálunk ki be a sátorba, mert abban a pillanatban Isten jelenlétébe meghalt. Aztán Áronnak is megvolt a papi szolgálata. Reggel le kellett vágni egy bárányt, be kellett mutatni. Este be kellett mutatni egy bárányt, és ez minden nap, minden nap. És a kívül a papoknak, akik a sátoron kívül voltak, jó illatot kellett gerjeszteni minden nap. Minden nap le kellett vágni egy bárányt, és minden nap meg kellett áldozni. Plusz a nép, hogyha bűnt követett el véletlenül, nem ám szándékosan, véletlenül, akkor szintén áldozatot kellett bemutatni. Hozni kellett a bűnösnek a bárányt, vagy azt a fajta áldozatot, amit az ő tehetsége, az anyagi helyzete révén hozni tudott, és akkor azt a pap levágta, elégették egészen élő, égő áldozatként, vagy egyszerűen csak elégették, meg volt, hogy hogyan és mi módon. Aztán utána a bűnös embert, bemutatta a pap az áldozatot, a bűnös embert meg kellett kenni vérrel. Először is az áldozati oltárnak a szarvát kellett megkenni vérrel. Aztán a bűnösnek a fülét kellett, a jobb füle cimpáját, a jobb hüvelykujját, a jobb lábaujját kellett megkenni vérrel. Tehát minden a Biblia, ahogy írja, minden vérrel tisztítatik meg. És ezeket az ószövetségi szertartásokat, rendtartásokat mind végig művelték. Tehát látjuk, hogy igen komoly szerepük volt a papoknak. Na, és itt jön a vérrel való meghintés. Ugye a Biblia is beszél erről a zsidókhoz írt levélben, illetve a Péter első levelében is olvasunk erről. Az 1 Péter 1 mindjárt az első résznél. Péter 1:1-2. Tehát Péter első levele. Azt mondja, Péter Jézus Krisztus apostol a Ponciusba, Galáciába, Kapadóciában, Ázsiába, Bithiniában elszélett jövevényeknek, a kettes, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre, a Jézus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Tehát, amikor Isten elrendelte az áldozatokat, Isten már a világ teremtése előtt ugye elrendelte a megváltót. És Isten már pontosan tudta, hogy a Jézus vérével lesznek meghintve a pogányok. A Jézus vére miatt lesz egy új szövetség, amit a mi páska bárányunk, a mi áldozati bárányunk, a tökéletes bárányunk, a Jézus mutatott be a saját testével. Tehát, nézzük a következőt, ahol írva vagyon erről. A zsidó 12:24. Hát ez egy elég rosszul sikerült károli fordítás. Egy kicsit magyar talára sikerült, de azért az igét felolvasom. Azt mondja, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, a meghintésnek véréhez, mert jobban beszél, mint Ábel vére. Tehát azt mondja, hogy járuljunk hozzá. Na most miért magyartalan? Mert a meghintésnek nincsen vére. Tehát a meghintés az egy cselekedet. Ugye? Kinek van vére? Jézusnak van vére, igaz? És az egyszerű fordítás már érthetően és magyarosan hozza. Jézushoz jöjjetek, aki az új szövetséget megkötötte, Jézus véréhez jöjjetek, amely megtisztít és sokkal jobb dolgokról beszél, mint Ábel vére. Tehát látjátok, hogy ha kivesszük az igét a környezetéből, akkor érdekes dolgok tudnak előjönni. Itt ez a fordítás egy kicsit magyartalan, de a lényeg az, hogy Jézus meghintett véréről van szó. Ugyanis, hol folyt ki ez a vér? De János első levelében olvassuk szintén a vérnek a szerepét, az 1 János 1.7-ben, ahol arról beszél az írás, hogy mindjárt felolvasom. Hát ezeket az igehelyeket nem adtam le, de hát most egyszer előjöttek, akkor előjöttek. Ha pedig világosságban járunk, mint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, a Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Na, ez nagyon érdekes igehely. Mikor fog Jézus vére megtisztítani? Majd, vagy már megtisztított? Már megtisztított. És akkor mégis azt írja, hogy majd akkor a Jézus vére meg fog tisztítani. Miről van itt szó? Az egyetlen és örök áldozatról. Mert a Jézus vére most is beszél, közben jár értünk. Ez egy folyamatos igeidő. A Jézus vére folyamatosan tisztítja. Kiket tisztít? Azok, akik közösségben vannak Istennel. Hogyan lehetünk közösségben Istennel? Az újjászületés által a Jézus vére miatt, ami bemutatott értünk engesztelő áldozatot. Hol mutatta be Jézus ezt az áldozatot? Először is a kereszten meghalt. És itt menjünk a János 3. Levelére, bocsánat, az első levelére, az 5. részre. Ugye itt az 5-4-ben, mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, mely legyőzte a világot, ami hitünk. Hogyan kerülünk mi be a Krisztusi szövetségbe? Hitáltal, Jézus Krisztusban való hitáltal, kegyelemből. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Isten fia. És akkor itt ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztusnak nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel, és a szellem, aki bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. 7. rész. Mert 3 vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem. Tehát Atya, Fiú, Szent Szellem. És 3 vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. A szellem, a víz, a vér, és ez a 3 is egy. Na most hogyan van ez? Tehát azt értjük, hogy az Atya, a Fiú, Szent Szellem. 3 vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. A szellem. Ugye Isten elküldte a Szent Szellemét, miután Jézus meghalt, aki majd bizonyságot tesz Jézus bevégzett munkájáról. De mi újság van a vérrel, meg a vízzel? Miről tesz a szellem bizonyságot? Arról, hogy a mi örök áldozatunk Jézus Krisztus meghalt. Hogy ki folyt az ő vére? Hogy folyt ki az ő vére? A kereszten. Mit keres ott a víz? Hogy a halál bekövetkezett, tudjuk, hogy a római katona megdöfte Jézus oldalát, és víz jött ki belőle. Ez volt itt a földön a bizonyítéka annak, hogy az áldozati bárányunk, a tökéletes, igaz báránya, Jézus Krisztus meghalt, és ezáltal a vér által van nekünk az üdvösségünk. De kérdés, most hol van ez a vér? Ugye, mert néha kenjük a vért jobbra, balra, ide kenjük, oda kenjük, de a vér az nem ér külön életet Jézustól. Nem elkülöníthető Jézustól. Mi történt, miután kiontatott a vér? Jézus fölment és fölvitte a mennyei szentek szentjébe, mutatta be ezt az áldozatot. Örök engesztelő áldozat. És a zsidókhoz írt levélben le van írva a 10. részben, hát a mai napon ez nem lesz időm, még jó, hogy jövő héten is fogjuk folytatni ezt a témát, mert nem jutottam el az üzenet végére. De a lényeg, hogy ez a vér, ez most bemutattatott, és ez a vér, ez folyamatosan beszél a mi igazságunkért. A zsidókhoz írt levél 9. részétől folyamatosan egészen a 12. részig azt tárgyalja az írás, hogy ez a vér egy egyetlen örök áldozat. Nem kell naponta áldozatokat bemutatni. És ugye vannak olyan tanítások, hallottam olyat, vannak olyan keresztény testvéreink, akik úgy hiszik, hogy ebből a szövetségből ki tudunk esni. Ez nem igaz. Mert ha ebből a szövetségből kiesel, akkor nincs többi engesztelő áldozat. A zsidókhoz írt levél 6. része ezt tárgyalja. Akik megismerték, akik újjászülettek, tehát akik Istenhez tartoznak, és mégis elbuknak, akkor nincs többi újabb engesztelő áldozat. Lehetetlen visszakerülni újra a szövetségbe. Mi volt az Ószövetségben? Az Ószövetségben bizony ezek az emberek elbuktak. És folyamatosan vissza kellett, hogy szentelődjenek a szövetségben, mert megszegték a szövetséget. És Isten miért volt rájuk dühös? Miért nem volt dühös a pogányokra? A szövetség miatt, igaz? Mert megszegték a szövetséget, és a szövetség volt az, ami igazán nagyon-nagyon dühítette őket. És ez az egész szövetség, ez nem más, mint egy előkép. Hát nagyon elment az időm, és igazából a széder vacsorára még eddig nem is került sor. És ha megnézzük az új szövetségnek az ígéretét, az 4 ígéreten alapul. Az első ígéret az volt, hogy nem az Ószövetség szerint lesz az új szövetség. Miről szól ez a 4 ígéret? Törvényemet a belsejükbe, az ő szívükbe írom. Ez volt az első. Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Nem tanítja ki az ő atya fiát, mert mindnyájan megismernek engem kicsinőtől a nagyig. Nem számít, hogy elől doktor, hátul doktor, vagy kicsoda. A lényeg az, hogy mindenki meg fog ismerni kicsintől a nagyik. És mi a 4. ígéret, ami a legfontosabb ígéret? Hogy bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ez az ígéretnek a lényege. Tehát többé nem emlékezik meg. Na most ilyenkor megint mondják, mi van, nem számít a bűn? De igen, számít. Ez a Biblia nem azt mondja, hogy nem számít a bűn, hanem az, hogy Isten nem számítja be a bűnt. Isten nem számolja föl, Isten nem rója föl. Az nem azt jelenti, hogy a bűn neked nem okoz károkat, nem jelenti azt, hogy a bűn nem tudja elpusztítani az életedet, vagy akár nem tudja a bűn a halálodat okozni. Ez nem azt jelenti, hanem az, hogy Isten nem rója föl. Tehát ebből az új szövetségből, a vér miatt, a Jézus vére miatt te nem tudsz kiesni. És hangsúlyozni kell, nem vagyunk az Ószövetségben, hanem egy teljesen új szövetségben vagyunk. És a pászka vacsora, pontosan az ószövetségi pászka, pontosan ezt mutatta be, ha még van 5 perc alatt kell elmondanom, mint egy regényt 5 perc alatt kellene elmesélni nektek, elmondani, de ahogy vették az úrvacsorát, először is, hogy kezdődik ma egy ilyen pászka vacsora? Ugye széder estének is hívják. Sokkal több kelléke van, mint amit mi itt látunk. Amit mi itt ma el fogunk végezni, mindjárt hozzáfogunk, az csak egy pici töredéke annak, de végül is elég nekünk, mert a lényeg benne van. Tehát tudjuk, hogy a páska az az egyiptomi kivonulásról való megemlékezés. Hát most nagyon nagy vonalakba fogom elmondani az egészet. Megvoltak a páska vacsorának a kellékei, tehát össze kellett, hogy jöjjenek, megvolt mikor. A pászkának az ételei 3 ételnek kellett ott lenni. Az első a bárány, mert a bárány nélkül nincs áldozat, a bárány nélkül nincs megváltás. Ott kellett lenni a kovásztalan kenyérnek. Ez volt a másik kellék, és Jézus korában a 3. kellék az a keserű fű. És meg kellett emlékezni az Egyiptomból való kivonuláskor. Ennek megvolt a ceremóniája, ilyenkor összejöttek, megvolt az ülésrend, még az is, hogy hogyan kellett ülni. A főasztalon kellett ülni annak, aki bemutatta ezt az úgynevezett széder vacsorát, és meg kellett, hogy legyenek a kellékek. Ott volt a szédertálba ott volt 6 ilyen mélyedés, ahova különféle ételeket raktak. Az egyik ilyenfajta étel volt a reszelt alma összekeverve csomó mindennel, ami arra emlékeztette Izrael fiait, amikor nehéz munkával vetették a vályogot, és megszabadultak tőle, ez édes volt. Ott kellett lenni a keserű fűnek, hogy megemlékezzenek a fogság keserűségéről. Ott kellett lenni a sósvíznek, mert a sósvíz a könnyeket szimbolizálja, jelképezi, és ott kellett lenni még egy csomó mindennek. Na most, nem csak egy kehely volt, és itt van a lényeg, hanem 4 kehelyet raknak föl, mint a mai napig a pászka vacsorakor. És az Ószövetségben a rabbik mindent elmagyaráznak, kivéve a páska vacsorát nem magyarázzák el. Következőképpen néz ki. És ott kell lenni természetesen a víznek, és ott kell lenni a kovásztalan kenyérnek, mégpedig olyan formában, hogy egy vászontáskában, aminek van 3 zsebe, 3 maceszt, 3 darab kovásztalan kenyeret kellett betenni. Most hogy kezdődik ez a mai modern páska vacsora? Az úgy kezdődik először is, hogy eltakarítanak minden kovászt. Ezt mind a mai napig így teszik, hogy a házból minden kovászost kitakarítanak. Ez a bűn, ugye? Tehát írja a Biblia, hogy takarítsatok el a régi kovászt, legyetek új tésztává, mert a mi názáreti Krisztusunk megáldoztatott, ugye tanítja Istennek az igéje. Miután eltakarították a kovászt, utána meggyújtják a gyertyát, és ott mondanak egy áldást, ezt általában az asszony teszi, a házi asszony teszi, és elmondja a megfelelő áldást. Idő hiányában ezt most nem fogom felolvasni. Utána, miután ez megtörtént, lehet egy kicsit puskáznom kell, úgyhogy bocsássátok meg nekem. Nem szeretnék semmit kihagyni itt a nagy sietségembe, de fontos ezeket megnézni. Na most van itt még egy-két, ugye van a macesztartó. Na most mit jelent ez a három kovásztalan kenyér? Miért három kovásztalan kenyér? A rabik úgy magyarázzák, hogy az egyik jelenti a papságot, a másik jelenti a levitákat, és a harmadik meg jelenti Izraelt. De sehogy nem áll meg ez a mondás. Van egy olyan elképzelés a rabbiknál, hogy az egyik Ábrahámot, Izsákot és Jákobot jelenti. A lényeg az, hogy négy kehely van, és a négy pohárnak a jelképe, ugye mi volt az ígéret, hogy kiviszlek titeket, és az első pohár, amikor elfogyasztják az első pohár bort, ez a kiddus. Itt Jézus elmondja Máté 26-ban, olvassuk, hogy ez a hálaadásnak a pohara, amit megisznak. Ez az első pohár. Azután következik, hát én ezt föl fogom most már olvasni pontosan, úgyis elcsúsztam az időbe, úgyhogy mindegy. Nézzük. Tehát az első pohár, amikor megisznak, megszentelik az első kelyhet, ez a hálaadásnak a pohara. Aztán következik egy rituális kézmosás, amikor valaki ott kendőt köt magára, és megmossák mindenkinek a kezét. Ebből is olvashatunk a Bibliában, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, az pontosan egy ugyanilyen úrvacsora kapcsán történt. Aztán a következő, a zöldségest, a keserű füvet, az be kell mártani a sós vízbe, és meg kell enni, emlékezve az ő keserűségükre. És aztán jön a következő rész, ami kapcsolódik a mi úrvacsoránkhoz. Ki kell venni a három macesz közül a középső maceszt, és azt ketté kell törni. Az egyiket visszarakják, a másikat begöngyölik egy ruhába, és azt eldugják, elteszik valahova, vagy csak egyszerűen beteszik a kendő alá. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert ez még vissza fog térni a páska vacsoránál. Aztán van egy ülésrend a legfiatalabbnak, aki ül ezen a páska vacsorán, aki bemutatja a páska vacsorát, mellette kell ülni, tehát így került János apostol Jézus mellé, ő volt talán a legfiatalabb, és volt még egy kelléke ennek a páska vacsorának, az a párna. Egy párna. És a legfiatalabb fiúnak, ugye ez a Mózes könyvében is meg van hagyva, hogy majd mikor kérdezik a ti fiaitok, hogy mi történt, akkor el kell mesélni az egész pászkának a történetét, egész Ábrahámtól, egészen a törvény adásig. Ennek a fiúnak négy kérdést kellett föltenni, és a négy kérdés a következő volt, hogy miben különbözik ez az este a többi estétől, a többi estén ehetünk kovászost, ezen az estén miért nem ehetünk kovászost. Minden este ehetünk mindenféle zöldséget, ezen az estén miért csak keserű füveket ehetünk? Akkor egyik estén sem mártogattuk a kovásztalan kenyeret, most meg kétszer is mártogatnunk kell. Miért kell most kétszer mártogatnunk? És ugye az utolsó kérdés az volt, hogy eddig ülve ettünk, meg néha könyökölve, most pedig könyökölve eszünk. És ezeket a kérdéseket feltéve, erre a négy kérdésre ugye megadták a választ. Ekkor következett a második pohár. Elfogyasztották a második poharat, és közben elmondták az egész történetet, az egész Izrael történetét a kivonulástól. Tehát ez törvénybe volt adva, hogy a fiataloknak el kellett mondani az egész Tórának oda vonatkozó részét. Erre van egy könyvük, az a Hagada. Úgy hívják ezt a könyvet, és ez a könyv pontosan taglalja azt, hogy hogy történt a kivonulás, és ezt a könyvet föl kell olvasni. Ez nem egy 10 perces szertartás volt, van, hogy éjfélre végeztek, van, hogy reggelre végeztek. És ezt pontosan Jézus ugyanúgy végigcsinálta. Na most, amikor Jézus vette ki a középső kenyeret, akkor történt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ugye eltették a másikat és begöngyölték. És ez még mindig nem itt történt, mert még mindig csak a második kehelynél tartunk. Aztán utána történt az, hogy a macezba bemártották, megtördek ezt a kenyeret, ami ott benne volt, és bemártották a macezt ebbe a reszelt almás dologba is tormával. Azért, hogy sírniuk kelljen, hogy megemlékezzenek arról, hogy ami egyiptomi fogságban történt velük. Tehát Jézus is, amikor megkérdezték, hogy ki árulja el, akkor azt mondta, akinek először adom a kenyeret. Tehát ezeket a kenyereket összetördöste, és odaadta. Először kinek adta? Júdásnak adta, hogy hát ő fogja elárulni, és lenne. Jézus adott mindenkinek ebből a kenyérből. Tehát megtörte a kenyereket, és hálákat adott. No, utána történt a vacsora. A vacsorát felszolgálták, ott tűzön sült bárányt kellett enni. A tűz az ítéletet jelképezte, a tűz az a hogy megszabadultak az ítélettől. Tehát megvolt ennek a módja, hát majd elolvassátok a Mózes első könyvében, le van írva, sajnos nem tudom részletesen végigmondani, mert ez újabb alkalom lenne. Jó, és utána van jelentősége annak, amit afikomentnek hívnak, annak a ruhába begöngyölt fél macesz darabot meg kellett keresni valamelyik gyereknek. És amikor megtalálták, akkor jutalmat kapott. És amikor ez történt, akkor visszahozták, és ezt is meg kellett törni, és szét kellett osztani. Ekkor mondta Jézus, hogy ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Így van, majd vette a harmadik poharat. Tehát a ceremóniának a harmadik eleme, azt pedig úgy hívták, hogy a megváltásnak a pohara. Volt, hogy felraktak egy ötödik poharat is, azt általában Illésnek tették, mert a Hósaiás 4, azt hiszem 6-ba vagy 5-be van megírva, hogy mielőtt a Messiás eljön, Illésnek kell eljönni. Volt, hogy a baloldali helyet a fő hely mellett üresen hagyták, mert hát ha jön Illés. Amikor vették a harmadik poharat, az egyik kisfiú kimegy, megnézi, nem jött-e meg Illés, mert várjuk a Messiást. Tudjuk, hogy ezt Jézus nem tette, de ez a mai szertartásnak a lényege. És amikor Jézus megitta a messiási poharat, akkor mondta azt, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek a vére. Tehát látjátok, hogy minden egyes mozzanatának megvan a jelentősége. Tehát éppen ezért az a három macesz, az nem Izsákot, Ábrahámot jelenti, hanem az Atya, Fiú, Szent Szellem. Kinek a teste töretik meg? A fiúnak a teste töretik meg is. Ekkor mondta Jézus ott a széderesten, hogy ez az én testem, mely téretetek megtöretik. És a harmadik pohár az a messiási pohár volt, amit megáldott. Ez volt a harmadik pohár, és utána következett volna a negyedik pohár, de ezt már Jézus nem itta meg. És azt mit mondott Jézus, mikor fogom én meginni ezt a poharat? Amikor majd eljön Istennek a királysága. Ez pedig a dicséretnek a pohara volt. És utána volt még egy rituálé, volt még egy szertartás, nyilván közben zsoltárokat énekelték, a 115-ös zsoltárt, a 118-as zsoltárt énekelték, hogy ugye a 118-as zsoltárban olvassuk, hogy az a kő, amit az építők megvetettek, az lett szeglett kőnek a fejévé. Tehát pontosan megvolt mind, ami megtörtént a kereszten. A Páska ünnepében ott volt mindennek ott volt ott van az előképe. És ebből prédikálták a Krisztust, ebből prédikálták az evangéliumot. Látjátok, hogy ott van bent az Ószövetségben, ott van bent Krisztus. Mi történt, mikor végeztek a vacsorával? Miután ugye meg kellett volna inni a negyedik poharat. Elmentek és zsoltárokat énekeltek. Mikor Jézus mielőtt megáldoztatott, mielőtt mentek az olajfák hegyére a felházból, akkor énekeltek és dicsérték az Urat, és énekelték a zsoltárokat, és úgy került, és onnantól kezdve következtek be Jézus kínszenvedései. Hát bocsánat, ezt nagyon röviden mondtam el, ez egy sokkal szélesebb dolog, talán majd egy húsvét alkalmával végigvesszük ezt még egyszer, mert ez egy nagyon izgalmas dolog. És amikor ezt megértjük, hogy mi az, amit Jézus tett, semmi nincs véletlenül leírva az igébe. A sebeiben ott van a gyógyulásunk, vérében ott van az örök szövetségünk. Mi ebből a szövetségből nem tudunk kiesni, nekünk már nem kell visszaszentelődni. Viszont több is ez az úrvacsora attól, mint csak, hogy megemlékezünk arról, hogy mi történt a kereszten. Mert ebbe a kenyérbe ott van a gyógyulásod. És nézd meg, hogy Isten mennyire komolyan vette a vért, mennyire komolyan veszi a szövetséget. A vérében ott van az örök szövetségünk. És ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Amikor most magunkhoz vesszük a kenyeret, és magunkhoz vesszük a bort, lehet, hogy máshogy fogod meginni, mint ezt eddig tetted. Mert ez Isten hűséges, szövetséges, és lehetetlen, hogy Isten az ígéretét benne teljesíteni. Amen.